A magyarországi pálosok története Bujós Ákos Visszaemlékezések című könyve alapján. Tizenkettedik rész. Klandesztin pálosok. A klandesztin megjelölést Paskai László bíboros alkalmazta azokra a pálosokra, akik formális novíciátust a szétszóratás miatt nem végezhettek, de akik titokban szerveztek közös lelki gyakorlatokat, tanulmányozták a pálosok történetét, s később a régi pálosok kezébe fogadalmat tettek, mint a pálosrend föld alatti titkos folytatása. A rend legtöbb tagja ekkor még vagy börtönben volt, vagy annyira figyelték őket, hogy nem volt tanácsos együttműködni velük, nehogy újból visszakerüljenek a börtönbe. Páter Bolvári, mint már említettük, 1952 karácsonyán kiszabadult, és azonnal bevetette magát a föld alatti pasztorációba. Egyes családoknál hitoktatási csoportokat szervezett, kiváló társat talált hozzá Barca Tivadar plébános személyében. Vele együtt fogott a rend szervezéséhez is. Egy titkos római intézkedés szerint a rendek fennmaradása érdekében a föld alatti szervezkedés is megengedett, és az akadályozott novíciátust rendszeres találkozók, lelki gyakorlatok is helyettesíthetik. A tagok fogadalmat is tehetnek abban a reményben, hogyha újból elindulhat a rendi élet, pótolják az elmaradt szerzetesi nevelést. Páter Bolvári elve az volt, hogy minden fiú életében van egy periódus, amikor pap szeretne lenni. Ezt a periódust kell felhasználni a szerzetesi hivatás iránti vágy felkeltésére. Ő rövid ideig a bányánál volt, mint egészségügyi dolgozó, de azután, mint az Ágoston téri templom sekrestyése, teljesen a hitoktatásnak élt. Hamarosan 5-6 is jelentkeztek a papságra, titokban, mint a pálosrend tagjai. Még cserháti püspök is felfigyelt a mozgalomra, és kifogásolta, miért nem az ő egyházmegyéjébe küldi Pál a hivatásokat, amit már csak a szülők miatt sem tehetett meg, mert ez sokszor az állásukba is kerülhetett, nem szólva arról, hogy a fiatalokat egy-egy összejövetel után kihallgatásra vitte az ávó. Így a mozgalomról hamarosan tudomásuk lett. Fráter Botond, amikor az egri szemináriumba került, ott fejtett ki propagandát, és Borsós Józsefet és Csanád Imrét ott szervezte be a rend kötelékébe. Pécsett, Páter Pál hatására lett pap, Garadnai Balázs és még többen mások, akiket Páter Pál indított el, abban az időben, amikor még papnak lenni csak hátrányt jelentett, és nagyon bizonytalan létformát biztosított. Páter Árva Vince Palóc származású, született Rimócon 1932-ben, már kispap korában foglalkozott a pálos rendel, és 1956. június 27-én tett fogadalmat. Csak 3 év múlva, 1959. június 14-én szentelték pappá. Különböző plébániákon teljesített szolgálatot, mint a volt Domonkos templom káplánja, már foglalkozott Boldog Özséb életével. Egy ideig vezette az esztergomi keresztény múzeumot is, majd Mária Nosztrára került plébánosnak. Itt a templom általános restaurációjához kezdett, és anyagi háttérnek minden évben kiadott egy színes naptárt a magyar búcsújáróhelyek képével és magyarázatával. Minden munkája Mária Nosztra, az ősi pálos kegyhely fellendítésére irányult. Lékai bíboros kinevezte Boldog Özséb kanonizációjának posztulátorává, s ezügyben fél évet töltött Rómában is, hogy az ügyek intézésébe betekintése legyen. Páter Bolvári és Páter Botond távozása után ő szervezte tovább a klandesztin pálosokat. Évente fehér napokat, lelki gyakorlatokat tartott, felkutatta a régi pálos hagyományokat, és igyekezett a pálos lelket tartani a társaságban, fogadalomújításokat rendezett, ilyenkor összetalálkozhattak a távol élő rendtagok. Többször Częstochovában is járt, s bemutatta az új elhívottakat, és megtekintette az ottani novíciátus és rendi életet. A rend központja által felmerült jogi aggályok elhárítására felterjesztette Rómába az általa összegyűjtött titkos pálosok névsorát, amelyet a kongregáció elismert valódi pálosoknak 1989. május 20-án. Így a rend újjáébredésénél már négy kolostorral indulhatott. Mária Nostra, Csurgó, Pécs és Gyöngyöspata. Az ő érdeme, hogy a sziklatemplomot újból elfoglalhattuk. Ismerőseivel ő indította meg annak rendbehozatalát, kitisztította, renoválta és új oltárt épített, amelynek felszentelését 1990. október 13-án már Acerbi nuncius végezhette. Acél László zsongor atya pécsi fiú volt. Született 1942-ben Pécsett, 1960. augusztus 22-én tett fogadalmat, és 1965. június 24-én szentelték pappá. Csak kevés ideig volt káplán, mivel Pesten ledoktorált. 11 évet volt a fehérvári püspök mellett, aki a karjai között halt meg. Mivel Kisberg fehérvári püspök volt a liturgiai tanács feje, így neki is bele kellett dolgoznia magát az új misekönyv, breviárium, olvasmányok megszerkesztésébe. Később Pilis Borosjenőre került plébánosnak, ahonnan 1990-ben jött le pécsi kolostorunkba, de három napot minden héten fenn kellett töltenie Pesten a misekönyv és a többi liturgikus könyvek szerkesztésével. Amikor a sziklatemplom visszakerült, az ottani kolostorban folytatta munkáját. 1991 nyarán végre megjelent az új misekönyv és az új breviárium, amelyben az ő évtizedes, szorgos munkája is benne van. Udvarnoki László István atya Ercsiben született 1942-ben, és fogadalmat tett 1961-ben. Pappá szentelték 1966. augusztus 19-én. Az esztergomi egyházmegyében több helyen töltött be kápláni állást, majd 1989 nyarán, mint budakalászi plébános jött be a közösségbe. Valamely személyi nehézségek miatt 1990 tavaszán kérte, hogy a közösségen kívül élhessen, ezt paskai bíboros elfogadta, és a rendfőnök is megadta az engedélyt, így, mint plébánost Endrefalvára helyezték. Imre János család atya Magyar Bánhegyesen született 1932. április 6-án. Fogadalmat tett 1961. július 2-án. 1989. augusztus 1-től már pálos közösséget alkotnak Páter Borsos Józseffel Gyöngyöspatán. Majd egy évre rá, amikor Róma felszólítja a püspököket a szerzetesek elengedésére, a rend áthelyezi a budai sziklatemplomba. Györkös János Gyula atya borszörcsöki születésű 1939. február 13-án született. 1961. június 30-án tett fogadalmat, 1963. június 21-én szentelték pappá. Kiváló tehetségű volt, a központi szeminárium neveltje, felszentelése után sokáig a tüskevári plébános kanonoknak, Molnár Pista bácsinak volt a káplánja. Sajnos egy szerencsétlen elesése következtében sokáig eszméletlen volt. Felszállították repülőn Pestre, kigyógyult, de nem teljes értékűen, s csak korlátozott mértékben tudta lelkipásztori kötelességeit ellátni. 1989-ben az összecsoportosítás alkalmával Csurgóra kerül Páter Leventével. Az 1990-es fordulattal a rend vezetősége Mária Nostrára helyezte, ott élte szerzetes életét, ahogy azt idegállapota megengedte. Borsos János, József atya Polgáron született, 1937. szeptember 21-én, első fogadalmát 1961. augusztus 22-én tette le, és előtte június 18-án szentelték pappá. 1990 nyarán a rendi vezetőség Mária Nosztrára helyezte, s ott lett a kolostor vezetője és plébános. Temesvári Károly Benedek atya Nagykanizsán született 1944. október 29-én. Később Pécsre költöztek, és itt tett fogadalmat 1964. július 17-én. Pappá szentelték 1969. június 15-én. A családi egyházmegye papja 1988. szeptember 1-ig Apátfalvi plébános volt, innen jött be a pálos közösségbe 1989. június 1-én, és elfoglalta kápláni állását Páter Péter mellett a Pécs kertvárosi plébánián. Botfai József Levente atya Nagykanizsa Palinban született 1938. február 28-án. Fogadalmat tett 1965. augusztus 8-án, pappá szentelték 1962. június 16-án. 1962-től 65-ig káplán Csurgón, 1974-től plébános ugyanott. 1990. augusztus 3-án bevonult a pécsi nevelőházba, és mint az újonc mester társa segített a rendi fiatalság nevelésében, és egyben ellátta a kertvárosi plébánia két filiáját, Postavölgyet és Málomot. Egyben felkérték a helybeli karmelita nővérek és a ferences nővérek lelki vezetésére is. Tölgyes Tibor Kálmán atya Csíksomjó született 1942. szeptember 6-án. Fogadalmat tett 1965. augusztus 8-án. Pappá szentelték 1966. április 11-én. Amikor a rend újjá született, nem vállalta a közösséget, és továbbra is titokban akart pálos maradni. Ezt a központi vezetőség nem fogadta el, és ám bár a római felterjesztésben szerepelt a neve, mégis kihagyták az új közösségből. Újabban vállalja a közösséget, de csak Szentkútra szeretne menni. Sajnos ideg állapota nem kielégítő, és így határozatlan, sokszor változtatja álláspontját, annak ellenére, hogy a fogadalom újításokon mindig rendszeresen megjelenik, és magát pálos szerzetesnek tartja. Az általános központi névjegyzékből hiányzik. Farkas Béla Tamás atya, amikor a rend újjáélett, nem vállalta a közösséget, és megmaradt a pécsi egyházmegye kötelékében, amit a rend vezetősége tudomásul vett. Az első közösségi találkozás Páter Péter vezetése alatt. Az újonnan kinevezett rendfőnöki megbízott Páter Máté T. Péter március 9-ére Pécsre hívta az összes magyarországi pálosokat, hogy velük megbeszélést tartson, s a rendet hivatalosan újra elindítsa. Páter Ákos kivételével mindenki itt volt. Páter Ákossal külön megbeszélést tartott Budapesten, és ezért nem kérte le az összejövetelre. A kiskáptalan szent misével kezdődött, amelyen a püspök atyánk tartott elmélkedést, megköszönve a Jóistennek, hogy most már nyíltan, szabadon élhetjük szerzetesi életünket. Páter Péter bejelentette, hogy végigjárta az illető püspököket, de azok nem mondanak le papjaikról, csak abban egyeztek meg, hogy kettesével kis csoportokat alkothatnak. Így az egri egyházmegyében Gyöngyöspatán társultak Páter Borsós József és Imre Csanád, az esztergomi egyházmegyében Mária Nosztrán, Páter Árva Vince, Páter Homonnai Esmiklós és Páter Udvarnoki István, míg Csurgón Páter Zsongor, majd később Temesvári Benedek is, akiket püspökük elengedett. Egy év múlva azonban római rendelkezésre a püspökök elengedték szerzeteseiket. A pécsi Szent Imre pálos templom története az 1950-es júniusi erőszakos eltávolítástól az 1989. szeptember 1-jei visszatérésig a templom és részben a rendház újra birtokba vételéig. 1989. márciusában a pálos rend újjáalakult, és az idehaza lévő rendtagok Ács István egri segédpüspökkel, aki szintén rendtag, és Kalász Gyula akkori templomigazgatóval közös szentmisét mondtak. Ugyanez év május 9-én Páter Ákos atya Pécsre érkezett, és ezentúl ő mondta naponta a misét. 1950-ben az eltávolított szerzetesek helyére a püspökség azonnal egyházas megyés papokat küldött, akik a pálos templomban megszakítás nélkül folytatták a hívek lelki gondozását. 1950-től 52-ig dr. Görgényi Béla pécsi teológiai tanár volt az első lelkész, aki a pécsi teológia megszüntetésével a győri teológiára került tanárnak. 1952-től 58-ig dr. Hargitai János ugyancsak pécsi teológiai tanár vette át a lelkészséget, mert nem mehetett Győrbe. 1958-tól 62-ig Sós Zoltán lelkész tevékenykedett 4 évig, majd Svájcba távozott. 1968-tól 89-ig Kalász Gyula székesegyházi segédlelkész, az egyházmegyei gazdasági hivatal vezetője, aki advent első vasárnapján mondta itt első miséjét, a templomot 1989. szeptember 1-én adta át Páter Ákos pálos szerzetesnek. A templom kántorai. 1950-től 61-ig Schmidt György volt a kántor, aki Jugoszláviából menekült Pécsre. 1962-ben Diskai József nyugalmazott székesegyházi kántor tevékenykedett. 1962-től 68-ig Depi János nyugalmazott tanító. 1968-tól 73-ig Kinga nővér, aki a Csákvári Szociális Otthon vezetője lett. 1974-től 78-ig Virt Margit nyugalmazott tanítónő. 1978-tól 80-ig Toldi Judit főiskolai hallgató. 1980-tól 85-ig Cibolya Piroska kórházi laboráns és Cigány Andrásné hitoktató. 1985-től Bardonicsek László bőrgyári vegyész. Sekrestyések. 1950-től 63-ig Mohai Károly volt katonatiszt, aki a templom szomszédságában lakott, a szerzetesek eltávolítása után azonnal gondozásba vette a templomot. Pontosan nem állapítható meg, mikor adta át a gondnokságot, Lukács Béla ugyancsak volt katonatisztnek, aki 1963-ban ment el, és a Xavér templomban folytatta gondnoki munkáját és szervezte az istentiszteletet. 1963-tól 82-ig Nagy József volt vasutas, hosszú ideig és magas koráig, 83 éves volt, tartotta rendben a templomot. 1982-től 87-ig Júlia nővér, a Krisztus Király Szövetség rendtagja. 1987-től Varga Antalné nyugalmazott pénzbeszedő a sekrestyés. Változások a templom épületében 1950 és 1989 között. 1965-ben villanyfűtést kap a templom. 1973-74. Statikai vizsgálatot kell készíteni, mivel a templom építésekor bauxit cementet használtak. A 30-as években ezzel a gyorsan kötő cementtel készült épületek erősen romlani kezdtek. A pesti Kerepesi úti Óti palota szintén ilyen technológiával épült, s 7. emeletét le kellett bontani. A templomhajó tartó oszlopait vizsgálták, de nem találtak okot aggodalomra. Mivel ez a vizsgálat közel 20 éve történt, a tartó oszlopokat figyelni kell a későbbiekben is. A II. Vatikáni zsinat szellemében megépült a szembemiséző oltár, lebontásra került az áldoztatórács, és a szószék az oltárral egy vonalba került. Weihinger Károly nyugalmazott műegyetemi tanár, aki a templomot tervezte, lejött Pécsre, és az oltár kialakítását, az átrendezést helyesnek találta, és környezetbe illőnek tartotta. 1975. A szentély jobb oldalán elkészült a kápolna. A kápolnát és sekrestjét üvegfal választja el a szentélytől. 1976. A szentély mögötti részből tanterem, iroda és vendégszoba került kialakításra. 1977. Az oltár jobb oldalán Jézus születését ábrázoló dombormű készült, alkotója Rétfalvi Sándor szobrászművész. A Havihegyen a keresztet és a székesegyházi sírkápolna feltámadt Krisztus szobrát is ő készítette. 1978. A templom nyugati oldalán az árkádos folyosóra rácsozat készült. 1979. A harangok automatizálása. 1982 és 84 között az emeleti részen Bellon Gellért segédpüspök úr részére lakás készült. Részben az állami egyházmegyei hivatal anyagi támogatásával, mivel a szerv ragaszkodott a helyben lakásra. Később ettől eltekintettek, s a püspök úr továbbra is János halmán lakott, s csak pécsi tartózkodása alatt használta a lakást. Ebben az évben történt a gázfűtés bevezetése is. 1984 és 86 között az árkádos folyosónál bolthelyiség kialakítása. 1986-87. Általános nagy tatarozás, tetőfedő, pala kicserélése. Az anyagiakat részben a hívek, részben a műemlékesek és a bécsi segélyszervezet adta. Ekkor készült a feljáró, járda, kapaszkodó korlát a templom előtt. 1988. A toronyban turista szálló kialakítása. Kalász Gyula kanonok úr a vatikáni zsinat rendelkezése szerint bevezette a hazai nyelven mondott szentmisét és egyéb új szertartásokat is. Az új rend tette szükségessé a szentély átalakítását. A zsinat által elrendelt álva áldozással egy időben megkérte a híveket, hogy úrfelmutatáskor is álljanak fel. Ezt általánosan elfogadták, s a többség vasárnaponként ma is feláll. Az álva áldozásra és az úrfelmutatáskori felállásra adott magyarázatát Kalász kanonok úr, mikor említettem a 40 év adatai gyűjtve, akkori indokolását és magyarázatát ma is fenntartotta. Eszerint a római császárok előtt kötelező volt a térthajtás és a letérdelés, mert a császárt istenként tisztelték. Az Úr Jézus zsidónak vallotta magát, a zsidók nem hajtottak térdet. Az utolsó vacsorán a mai kutatások szerint az apostolok nem ültek asztal körül, hanem alacsony kereveten félkönyékre támaszkodva dőltek le, keleti és részben római szokás szerint. A kenyeret és a bort az Úr Jézus elé járulva állva vették magukhoz. Hasonló szellemi ismertetés jelent meg az Új Ember című újságban körülbelül 15 évvel ezelőtt Szántó Konrád ferences egyháztörténész tollából, ami a szertartások eredetéről, a mai liturgikus ruhákról, szokásokról szól. A nyugati világban, főleg a franciák, úrfelmutatáskor felállnak és állva áldoznak. A keleti egyházban is állnak, vagy mélyen meghajolnak. Hitoktatás és első áldozási előkészítés a tanteremben vagy oldalkápolnában volt. A templom búcsúja Szent Imre herceg ünnepe. Az ünnepi mise vendégpapjai újmisés, ezüst vagy aranymisés papok voltak. Volt püspöki mise is bérmálással egybekötve. 1975-ben dr. Görgényi Béla kanonok úr mondta itt utolsó ünnepélyes miséjét, utána pár nappal kórházba vonult, és meg is halt. Thank you.
A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A 12. rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
Kedves hallgatói család! Kalkuttai Szent Teréz anya mondta, úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger. Ez a csepp lehet a mi imádságunk, önkéntes szolgálatunk, a mi adományunk. Sőt, mi mindannyian külön-külön egy csepp vagyunk Isten szeretetének tengerében. Cseppek alkotják a tengert. Az én kicsi cseppemre is szükség van. Köszönöm az imáikat és az anyagi áldozataikat. Mindannyiunk cseppjére, áldozatára, összefogására most nagy szükség van.
Lépes Lóránt atyát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreink, kedves hallgatóink! Fórumot nyit a Mária Rádió útkeresőknek, mielőtt eltévednénk címmel. Úgy tűnik, a mai zűrzavaros világunkban egyre nagyobb szükség van az élet fontos kérdéseire adott világos válaszokra. Még nagyobb szükség és igény lenne még a keresztény embereknek is arra, hogy lelkiismeretes eligazítást, tájékoztatást és hiteles magyarázatot kapjanak az életüket alakító, hitet és erkölcsöt érintő témákban. Ezt a sürgős és jogos igényt próbálná szolgálni a Mária Rádió útkereső oldala. Ezen az oldalon elsősorban a hittel, valamint a lelki élet nehézségeivel, problémáival kapcsolatos kérdéseket várunk, de lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minden kérdésre lelkiismeretesen válaszolni. Az útkereső és a vele kapcsolatos minden fontos információ elérhető a www.útkereső.mariaradio.hu főoldalán. A komoly szándékkal jelentkező útkeresőket szeretettel várja István atya, a Mocsai plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.